Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Én Beke László vagyok, és az Érdekes emberekről szóló magazint hallgatják Önök éppen. Velem szemben egy kedves hölgyül, akit sokszor láttam már itt a Szilárd Járon gimnáziumban, de túl sok találkozásunk még nem volt. Gondosan elkerültök egymást, de most ez a tavaszi szél ez összefújt bennünket egy rövid találkozó erejéig. Megérdeklődtem pontosan, hogy kell a nevedet ejteni. Szaldi Keresztúri Barbara, aki hivatását illetően humán ökológus, oktató és tanácsadó. Hogy ez pontosan mit jelent, így külön-külön a szavakat értem, tudom értelmezni, hogy így egy mondaton belül mit jelent, ezt majd meghallgatjuk tőled. Azért vagy Kiskunhalason, most is, és már ezt megelőzően több alkalommal is, mert fenntarthatósági témahét kapcsán készített fel a diákokat, pedagógusokat. Mielőtt erről beszélgetnénk, ami egy nagyon aktuális téma a mi korunkban, először rólad hadd halljunk egy néhány gondolatot. Gondolom voltál kislány valahol, valamikor. Hogyan indult az életed, és hogyan jutottál idáig?
Én is üdvözöllek téged és a kedves hallgatókat is, és mivel ez rádió, itt nem látszik, hogy már a fülemig húzom a szájamat az ilyen kedves bevezető szavak hallatán. Igen, talán azért is nem arról szólt kezdeni, hogy én hol voltam kislány, mert valójában az életemet, a munkámat is érinti az, hogy én bár Zalaegerszegen születtem, de kiskoromban kikerültem Svájcba, a szüleim vittek ki, engem nem is kérdeztek, és én ott nőttem fel, talán itt zárójelbe hozzá tehetem, mert ez a téma annyira aktuális, és most itt a környező történések miatt is. Én menekültként kerültem, tehát Svájcba, és ott nőttem fel, ott jártam iskolába, érettségiztem, jártam egyetemre, vállalkoztam, éltem, dolgoztam. Körülbelül 25 évig, 25 év után döntöttünk úgy férjemmel, hogy haza költözünk Magyarországra. Hú, ez is most már számolok, de szerintem ez is már van 14-15 éve volt. Így lassan össze lehet adni az éveket.
Hát ezt nem tesszük most.
De hát ez kedves, de azért nyugodtan, ez bátran az ember fel tudja vállalni ezeket a tapasztalatokat is, meg hát rengeteg, hogy is mondjam, akkor egy kicsit most visszakanyarodva a magát, a foglalkozásomat, a tevékenységemet, gazdagító élményeket. A humán ökológia az egy kicsit egy furcsa szakma. Lehet, hogy itt hazánkban nem is neveznék szakmának, nem tudom. Én ugye ezt Svájcban tanultam, ott ennek van egy nagyon jó háttere, én földrajztanár vagyok, azért is érzem magam nagyon jól itt a környezetetekben, köztetek itt a Szilárd Járon gimnáziumban, hiszen kollégákkal beszélek nap mint nap, itt a fenntarthatósági témahét projektjeivel kapcsolatosan is. Tehát földrajztanár vagyok, és ökológus, és Svájcban ez úgy történik, hogy utána kell szakosodni valamilyen irányban, és én akkor a humán irányt választottam, tehát ami a kultúrával, az ember és a természet kapcsolódásával, akár ilyen, hogy környezet és egészség, akár a fejlődés, bármilyen színfoltja, és akkor itt már majdnem helyben lennék, mert a fenntarthatóság és a fenntartható fejlődés témakörei egész biztosan, hogy a humán ökológiához is tartoznak, illetve nagyon erősen kiszoktam hangsúlyozni, hogy a humán ökológia a megelőzéssel, a prevencióval foglalkozik, és ez a nagy betűkkel írt kulcsszó a fenntartható fejlődésben. Kedves kollégákat, hanem tényleg a fiatalokat is ilyen irányba szeretnénk megszólítani, hogy gondoljanak a saját jövőjükre és a minket követő generációkra, tehát ugye a fenntartható fejlődésben az rejlik, hogy egy olyan utat válasszunk, úgy éljünk, úgy cselekedjünk, olyan döntéseket hozzunk, amelynek a jövő generációi legalábbis nem vallják kárát. Nem biztos, hogy nagyon javukra válik ez, majd a sors eldönti, hogy mi mit cselekszünk, majd a utókor ezt megítéli, de legalábbis ne éljük el az ő jövőket, ne használjuk fel azokat az erőforrásokat, amelyekre majd nekik lesz szükségük.
Ha jól értem, akkor ez a kölcsönkapott föld kontextusába illik bele valamilyen módon, de erről majd gondolom beszélgetünk még később. Egy pár percig zene következik, és aztán folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük Önöket szeretettel. Szaldi Keresztúri Barbarával beszélgetünk, aki teljes joggal vallja magát humán ökológusnak. Viszont van az életének egy másik területe, ami nem annyira előbb említett fogalomkörben zajlik. Számomra egy picit nem is azt mondom, hogy meglepő volt, hanem olyan üdítő felkiáltó jel, hogy a jazz éneklés területén is otthonosan érzed magad.
Ez is de kedves, hogy ezt most itt akkor előhozhatjuk. Hát ez tényleg a szívem csücske. Én valahogy úgy, talán tini koromban így mondhatjuk azt, hogy rákattantam a jazzet, talán édesanyámnak köszönhetem. Inkább az ilyen standard, bluesos, dixis irányt választottam, és igen, énekelek, tehát több formációban, bandában, csoportban, zenekarban. Az erősségünk az élő zene. Szeretető zene, örömzene, vannak még színesebb foltjai is ennek a kis mozaiknak. Még annyit talán a múltamból, hogy nem sokkal azután, hogy visszajöttünk Svájcból Magyarországra, én a Balatonfelvidéken egy 300 lelkes, gyönyörű kis ékszerdoboz faluban, hegymagason lehettem polgármester 4 évig, ez 2010-2014-ig, és ott számos olyan kollégával is találkoztam, aki zenél, és volt egy ilyen jó ötletünk, hogy akkor legyen polgármesterek zenekara. Számos helységen lépett fel, Szegeden is többször, tehát épp most jártam ott keresztanyámmal, és mutattam neki a helyszíneket, amikor a gyönyörű szegedi dóm kulisszája előtt zenélhettünk, és de hát sorolhatnám a településeket, ahol feléptünk, tehát nem csak velük, de ez kicsit egy ilyen színfolt, és tényleg ennek az a talán a háttere, vagy a motivációja, hogy annyira szerethető dolog zenélni. Ugye ott a harmóniát keressük egymással, egymással hangolódunk, ilyen szép kifejezéseket lehet akkor keresni és találni. Hangot adunk valaminek, jó kedvnek, a zenét szeretjük, embertársainkat szeretjük, jó időtöltés ez közösen is, úgyhogy tényleg egy feltöltő dolog.
Ahogy hallgatlak, egyre inkább az fogalmazódik meg bennem, hogy amit elmondasz, ennek van egy ilyen terápiás felhangja is. Csak úgy hirtelen átfutott rajtam, hogy a polgármestereken kívül hányféle formációt lehetne még létrehozni, és akkor talán békésebb, áldottabb, nyugodtabb lenne ez a világ.
Csináltam olyat hegymagason polgármesterségem alatt, hogy a kőszegi nagy fuvózenekart odahívtam, és úgy odaállítottam a falu egyik részére, hogy pont így a falu felé zenéltek, és ezt jókkal lehetett zeneterápiának nevezni. Én szerintem, ha minden vasárnap így ébrednénk, hogy ilyen gyönyörű harmóniákat hallunk, akkor tényleg másképp néznek ki az életünk. Én ezt vallom.
Saját dalaitok vannak, vagy más szerzőkét énekeljetek?
Más szerzőit. A jazzbe az a jó, hogy minden interpretáció, minden fellépés, minden dal épp akkori kialakítás, ugye az improvizációk által is egyedi. Ezért is az élőzene hívei vagyunk. És az egy különleges hangulat, és nincs két egyforma koncert, és nincs két egyforma fellépés. Mindig az ember hangja is más. A hanga a szív, ugye szoktuk így mondani, hogy amit az ember érez, a blues azért kékes, azért blue, azért fájdalmas, mert ott akkor azt jelenítjük meg. Az örömzene az meg az örömzene, tehát mindig más és egyedi, és mindig másokkal is ugye zenélünk, zenészek közt vannak ilyen átmenetek, nincs minden annyira kőbevésve, hogy most mikor pont melyik formációban vagy milyen dallamokat, és ez egy játék is, játékos dolog.
Valaki mondta egy alkalommal, hogy a szó az már majdnem tett, és a zene?
Hát most Hamvas Bélát juttatta eszembe, aki ugye ő is erre hívja fel a figyelmet, és hát ott a Balaton felvidéken, a Szentgyörgyhegyen ki mást kellene olvasni, mint Hamvas Bélát, igen. Bor filozófiáját, de akár más írásait is. Igen, tehát ő is arra hívja fel a figyelmet, hogy az elgondolásaink, tehát a gondolatok, a szavak és a tettek legyenek egyek. Akkor vagyunk egészek, akkor vagyunk autentikusak, tehát tényleg hihető emberek, ezt most tényleg így a fiatalokat oktatva, kollégákkal együtt dolgozva nagyon-nagyon fontosnak tartom. Tehát, hogy ezt ne ábrándokat kergessünk, hanem ezt így tudjuk meg is valósítani, amire gondolunk, és amit ki is mondunk, és ahogy így kérdett, hogy hát akkor a zene micsoda, én azt gondolom, hogy a zene a lélek világának olyan része, ami talán még nem fogalmazódik meg szavakban. Tehát van egy ilyen kognitív kifejezési formánk, hogy szavakba tudjuk ölteni költők, írók révén is, akár de a saját magunk megfogalmazásában is. A zene az hangulatokat, belső húrokat pendít meg, érint meg, amit talán nem is tudnánk mindig szavakba ölteni. Ezáltal lehet, hogy több is, és lehet, hogy akár élesebb is, mint egy-egy szó, aminek ugye évszázadok, évezredek kellettek, hogy odáig csiszolódjon, míg az ki tudja fejezni azt, amit szeretnénk. De itt megint egy fél mondat erejéig visszakanyarodnék a jazzhez, mert aki ezt kicsit hosszabban űzi, az tudja, hogy már amikor mondjuk egy énekesnő, akit én nagyon kedvelek, a Billie Holiday, egy hangot elénekel, és például pont azt a hangot énekli el, ami a kottában meg is van írva, de abban ott van ezer más hang, az ő élettapasztalata, személyisége. Ő csak egy példa, majd a mennyekországban én azért még Nat King Cole-lal vagy másokkal is szeretnék zenélni, de hogy ezt akkor kicsit konkrétabban megfogalmazzam, az érzelmekre hatunk, olyan belső világokra a zenével, amit nem mindenki és nem mindenütt tud szavakba önteni. Tehát, hogyha egy koncert után valaki oda jön hozzám és megölel, akkor tudom, hogy azért teszi ezt, mert nem biztos, hogy szavakba ki tudja fejezni, amit kiváltottunk benne a zene által.
Tant ezzel az öleléssel mindent elmond. Én meg azon töprengek, Barbara, hogy fogunk mi visszatalálni a humán ökológiához egy ilyen erőteljes, más jellegű felütés után, de most a szünetben, amíg a hallgatók zenét hallgatnak, mi meg gondolkodunk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük ismét a hallgatókat. Némi tájékozódás után megegyeztünk abban, hogy a humán ökológia, mint kifejezés, némi magyarázatra szorul, főként itt, ami szép magyar hazánkban. Lehet, hogy Svájcban más volt a helyzet. Nagyon egymástól távolinak tűnő az a világ, amelyben te nevelkedtél, illetve éltél, meg a hivatásodat gyakoroltad. Szóval mit jelent ez, Barbara?
Az előbb beszéltünk, vagy én említettem a Hamvas Bélát, és ő mondta, hogy tisztázzuk a szavakat, a fogalmakat. Ő ugye kínai bölcsekre hivatkozik, joggal teszi ezt szerintem, és nagyon fontos éppen itt hazánkban, hogy járjuk körül a szavak jelentését, mert nem biztos tényleg, hogy egy gyökérből táplálkozunk. Én a fenntarthatóság fogalmával kapcsolatosan éltem meg ezt nagyon erősen, nagyon dominánsan, hogy lehet, hogy egyszerűen mást értünk. Azaz más a háttere, másképp fejlődött ki ez a dolog. Ez nem kritika, ez akár gazdagító is lehet, de tényleg fontos, hogy tisztázzuk. A humán ökológia a tudományokhoz tartozó fogalom, ezt szerintem a legtöbben ismerjük. Azt, hogy ezt az emberrel kapcsolatba hozzuk, ott viszont már egy óriási tárházat nyitunk meg, hogy mi is kapcsolódik oda. Talán az elején említettem, hogy ilyen például környezet és egészség. Tehát ott, ahol például egészséges létről, jól létről, itt lehet játszani a szavakkal, életminőségről beszélünk, ott biztos, hogy emberekről beszélünk. Tehát ugye másképp viszonyulunk ahhoz, a világhoz, a környezethez, ami például egy vadon, amit például Európában már nem is, vagy alig találunk. Itt kultivált tájakról, kultúrtörténetileg kialakult környezetről beszélünk, és benne egy társadalomról, több és kevesebb embertársal benne, például bizonyos demográfiai elosztással, bizonyos képzettséggel, bizonyos gazdasági tevékenységekkel. Tehát itt ez, hogy ember, tehát a humán része óriásivá tágul. És minket, humán ökológusokat az foglalkoztat, főképpen, ahol súrlódások alakulnak ki, és ez főképpen ott fontos, ahol például természeti erőforrásokat használunk. Ez is egy roppant fogalom, tehát akár a terület, a tér is lehet ilyen, egy táj. De akár gondolhatunk egy bányára, kavics, homok, akár vízre, édes vízre, amiből ugye annyira sok nincs, bármit hazánkba el vagyunk kényeztetve, de ezek mind tiszta levegőre, tehát most így kattog az agyam, hogy mi mindent lehet ebbe belevonni, de tényleg rengeteg mindent, és ez is megint számunkra fontos. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy van egy érintetlen vadon, az a vadon nagyon szépen megtalálja mindig a saját, mi ezt úgy hívjuk, hogy dinamikus ökológiai egyensúlyát, ez mindig kicsit másképp áll be, ezt abiotikus és biotikus tényezők befolyásolják, tehát például klíma, akár időjárás, ugye kisebb léptékben, akár természeti katasztrófák, vagy más jelenségek. De mi aktív, akár proaktív alakítójaként az életünknek, környezetünknek kiemelt kihívások előtt állunk, hiszen mi dönthetjük el, hogy mi történjen velünk nagyon nagy részben. És sajnos nem mindig vagyunk ennek tudatában. Tehát nem gondoljuk át, hogyha most valahol egy erőforrást teljesen felélünk, például egy erdőt teljesen kivágunk, akkor annak lehet, hogy következménye lesz a mi mikroklímánkra, lehet, hogy tényleg már egy idő után nem fogunk mivel tüzelni, akkor át kell térni más erőforrásokra, de számos ilyen példát hozhatnék még. És amit említettél, hogy ez talán Svájcban, vagy inkább így mondanám, hogy nyugaton másképp néz ki, az az, hogy egy hosszabb hagyománya van ennek a műfajnak. És Svájcban ezt különösen átíthatja az, hogy egy közvetlen demokratikus országról beszélünk, ahol például népszavazások akár pár havonta előfordulhatnak, és bármilyen kérdésbe indíthatok népszavazást, akár helyét, akár országos szintű. És a másik meg az, hogy ugye egy roppant hosszú demokratikus szerkezetre tekint. Nagyon nagy betűkkel írják azt, hogy civilek, hogy polgár, öntudatos, választópolgár, döntésképes, ehhez ugye hozzáértjük azt is, hogy anyagi háttérrel is rendelkező polgár, tehát el tudja dönteni, hogy vele mi történjen politikai szinten, társadalmi szinten, a saját környezetében, a családjával, életében. És ez engem azért nagyon átitatott. Tehát az, hogy én civil szervezeteknek, intézményeknek, önkormányzatoknak, vállalatoknak abban adok tanácsot, hogy a fenntarthatósági céljaikat hogyan tudják elérni, ez nagy részben ebből is táplálkozik, hogy én ezt megélhettem. Hogy mit jelent az, hogy egy civil szervezet például egy természetközeli területet meg szeretne védeni. És ott áll mondjuk egy befektető, akinek mások a céljai, és akkor hogy tudunk ilyen nyerő-nyerő helyzeteket előállítani, ami egyáltalán nem arról szól, hogy a fejlődést állítsuk le, hanem hogy jó irányba fejlődjünk. Tehát, hogy még kicsit visszakanyarodva az elejére, hogy majd a fiatalok pár generációval később visszatekintve azt mondják, igen, ott de jó döntéseket hoztak, mint ahogy mi is milyen örömmel visszatekintünk például egy iskola alapítóra, Szilárdi Áronra, vagy bárki másra, ugye most jubileumot ünnepelünk nem sokára. Tehát, hogy lássuk, hogy itt jó tettek milyen hosszan hatnak egy közösség életére.
Ráhangolódva mindarra, amit mondtál, egy furcsa aktualitást ad ennek az egész fenntarthatóságnak, meg mindennek ez a, és a politikát teljesen félretéve ez a háború, ami kitört, tehát ezért elég sok kérdőjelet fölvet ez is, hogy bizonyos életterületeken akkor hogyan tovább, vagy mit teszünk tönkre, és mi az, ami helyreállítható, mi az, amit ezzel elveszítünk. Kedves hallgatók, ismét zene következik, és folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, az Érdekes emberek mai adásában Szálli Keresztúri Barbarával beszélgetünk. Fenntarthatósági témahét itt a Szilárdi Áron gimnáziumban, meg én azt hiszem, hogy sok más helyen is még az országban, de most maradjunk azért a magunk berkeiben. Erről szeretnénk kérdezni most téged.
Ez egy országos kezdeményezés, valójában európai szintű onnan ihletődött, hogy iskolák foglalkozzanak a fenntarthatóság témakörével, akár egy héten át. Ennek vannak bizonyos dátumai, minden évben megismétlődő. Ez ennek egy erőssége szerintem, mert erre lehet ráépíteni, tervezni. Mi most itt a Szilágyi Áron gimnáziumban ezt a hetet március 16, 17 és 18-ára hoztuk, majd 21-én, ha szabad itt már kicsit reklámoznom, egy bemutató napot is tartunk, amelyre majd szeretettel várjuk a városbeli érdeklődőket is, ezt biztos, hogy még meg is lesz konkrétan hirdetve. Projekteket készítünk elő kollégákkal, mindnek néhány ismérve kell, hogy teljesüljön. Ugye nem csak, hogy a fenntarthatóság témaköréből választunk, sokszor így három része szoktuk ezt osztani, vagy inkább azt mondom, hogy három pillére van ennek, ami ezt tartja, ugye a társadalom, a gazdaság és az ökológia, de az én munkám, tanácsadásom révén ebben még pluszban két olyan dolog is belekerül, ami nagyon sok tapasztalat is, amit ezt már számos iskolában és más kereteken belül megvalósítva bátran merjük állítani, erősíti magát ezt a témakört, és sikeresebbé teszi ezt a dolgot, és ennek az egyike az, hogy helyi vonzata legyen a projektnek, abból indulunk ki, hogy mi magunk legyünk a változás, ezért Gandhi ihletből csente most ezt a fél mondatot, te légy magad az a változás, amelyet szeretnél a világban látni. A másik meg az, hogy ennek mindig legyen eredménye, és ezt az eredményt kommunikáljuk is. Tehát valahogy kössük ezt össze a város életével. Lehet, hogy az egyes projektek révén jobbá válik akár az iskola működése, élete, akár a városban bármilyen téma, ami ide kapcsolható. Tehát a mi fenntarthatósági téma hetünk erről fog szólni, és mert a Szilágyi Áron gimnáziumban vagyunk, azért a teremtésvédelem is itt nagy szerepet fog kapni.
Nem árt, hogyha kedves hallgatók nem csak a fogalmat hallják, hanem egy picit bevezetsz ennek a lényegébe is.
Akkor engedtessék meg nekem, hogy ezt én így keresztényként, Jézus hívőként fogalmazzam meg, hogy a teremtésvédelemben mindannak, amit mi a fenntarthatósággal kapcsolatosan mondunk, tanítunk, a rugója benne kell, hogy legyen. Az a belső motor, belső motiváció, ami valójában arról szól, hogy a dolgoknak van egy kifutása. Van egy értelme, van egy eredete, és van egy célja, tehát egy szép ívet írhatnak le, hogy akár ideális esetben, és hogy ez nélkülünk nem megy. Most, hogyha így a teremtésből kiindulva, vagy hát így egy hívőként fogalmaznám meg, tehát nincs üdvtörténet nélkülünk. Nincs anélkül fenntartható világ, jobb világ, szebb jövő, hogy mi ne lennénk benne. Ez azt jelenti, hogy nekünk is fejlődnünk kell, ismeretek révén egymástól tanulva, egymást segítve el kell jutnunk egy olyan ponthoz, hogy akkor azt mondjuk, hogy igen, mi ebbe az irányba szeretnénk tevékenykedni, ami a mi kezünkben van, ami rajtunk múlik, azt megtesszük ebbe az irányba. És azért tartom nagyon fontosnak, hogy a teremtésvédelem a mi fenntartatósági téma hetünkbe helyet kapjon, és úgy is terveztük a programot, hogy áhítattal kezdődjön, áhítattal érjen véget, fogalmazzuk meg, tudatosítsuk, hogy miért is vagyunk itt, mit is csinálunk fiatalokkal együtt. Nagyon fontos, hogy pont ebben a témában észrevegyük, hogy nem minden lehet a mi kezünkben. Tehát van egyszerűen az életnek, és ugyanígy az élethez tartozó fenntarthatóságnak is egy olyan része, amit a Jóisten kezébe kell, hogy tegyünk, bizalommal. Ez picit olyan, hogy tegyed meg azt minden nap, ami megtehető, a többit megbízzuk a gondviselésre. Az előbb említettel, ugye itt nem veszett tőlünk dúló háborút, itt is egy olyan óriási fejleménnyel állunk szembe, fejleményt most nem jó értelemben gondolom, amelyre lehet, hogy azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, kicsi lépéseket én is meg tudok tenni, akár el tudok menni segíteni menekülteknek adományozni tudok, oda tudok figyelni, gyerekeknek tudom segíteni fel dolgozni ezt a traumát, ha kérdezik óra közben, akár majd a fenntartatósági témahéten ki tudok rátérni, tudok válaszokat adni, akár a hit szemszögéből is, de nem tudom ezt a problémát egyedül megtenni. És itt azt szoktam néha mondani, hogy ha Jóisten azt szerette volna, hogy ez a világ tökéletes legyen, akkor tökéletesnek teremtette volna. Értem ez alatt nem az ökológiai, biológiai, kémiai, fizikai részét, ami egyszerűen szerintem lenyűgöző, ezzel talán minden fizika és kémia tanár egyetért, hanem hogy itt igenis az emberre is még szükség van. Tehát minden, ami lelki, szellemi, kulturális, ami a mi életünkhöz függ, ott igenis a mi feladatunk része kell, hogy legyen ennek a történetnek, és a Szentléleknek is. Tehát nem tudjuk olyan tökéletesre csiszolni egyik projektünket se a fenntartatóság témáját, se a világ mindenségét, hogy ne legyen a Jóistennek a Szentléleknek ott helye, és ez jól van így. Ezt felismerni, ebből a szemszögből mégis megtenni, amit tudunk, tanulni, egymást segíteni a tanulás útján, szerintem ez egy nagyon szerethető feladat, és egy ihlető dolog, és egy kicsit talán leveszi azt a terhet a vállunkról, amit néha olyan nehéznek érzünk. Tegnap érkeztem ugye ott a kollégiumban, és ott van nálatok a kollégium szoba előtt a falon. Ugye, hogy az én terhem könnyed, aki az én terhemet hordja, az nem fog alatta, hogy is mondjam, meggörnyedni, megnyomorulni. Ez nem erről szól. De ez arról szól, hogy ismerjük fel, hogy mi az, amit a Jóisten szeretné még ehhez hozzátenni. Tehát nagyon fontos, hogy a teremtésvédelmet szóvá tegyük, talán ebből a kicsit most személyesen leírt szemszögből, de akár úgy, hogy bevonjuk a hittant, bevonjuk az evangélium szavait, a remény szavait, az ott elültetett fogalmak, szavak csíráit. Mi például számos jó idézetet beválasztottunk itt a fenntartatósági témahéthez is, de erre meg hadd kérjem meg a kedves hallgatókat, hogy jöjjenek el a bemutatóra 21-én, és ott akkor ők is hallhatják ezeket az idézeteket, ezeket az ihlető szavakat.
Sikerült egy szép évet lerajzolnunk ebben a beszélgetésben. Hát megtörténik az, kedves hallgatók, hogy én magam se vagyok egészen tisztában, hogy valahonnan elindulunk, aztán egy olyan ponthoz érkezünk meg, amit álmomban se gondoltam, de ez így volt talán előkészítve. Barbara, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, meg egyáltalában azt a munkát, amit itt a Szilágyi Áron gimnáziumban végzel, és nagyon sok áldást, meg igazi békességet kívánok neked is. Ugyanezt kívánjuk a hallgatóknak is. Szép napot, jó rádióhallgatást mindenkinek.
Én is nagyon szépen köszönöm, és áldás, békesség!